Én is köszöntök mindenkit, aki a monitoring keresztül nézi, különösen azok, akik esetleg újak a Sarokkör gyülekezethez. Nagyon örülünk azok, akik bekapcsolódnak az Isten tiszteletünkhez, és velünk tartok, és együtt tudjuk ünnepelni és imádni az Isten. Tehát jó reggelt kívánok mindenkinek. Múlt héten kezdtünk beszélni a mi atyánkról, az imádságról, amit Jézus tanított minket, hogy hogyan imádkozunk, és ennek a mi atyánk egy vázlat végül is. És 5 mondatból áll ez a vázlat, és ezek a mondatok nagyon rövid és nagyon tömörök. És 2 helyen látjuk ezt, a múlt héten is feltettük ezt a vázlatot. Újra nézzük meg ezt. Tehát a Máté evangéliumon és a Lukács evangélium, itt párhuzamba tettem őket egymás mellett, hogy látjuk őket, hogy ugyanaz, csak a Lukács evangéliumon még rövidebb és még tömörebb. Tehát a Lukács evangélium, Lukács annyit ír, hogy atyánk, szenteltessék meg a te neved. Vagy a másik mondatnál, jöjjön el a te országod. Tehát ennyi mond Lukács erről a mondatról. Ez a múlt héten ezen a 2-en átmentük. A mai napon a 3., a 4. és az 5. fogunk megnézni. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsáss meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsájtuk minden ellenünk vétkezőknek. Annyi a különbség itt, hogy nem ugyanaz a szó, a Máté, bocsáss meg az adóságunkat, miképpen mi is megbocsájtunk azok, akik az adósunk. De És a Lukács evangéliumon inkább a bűnre teszi a hangsúlyt, és nem azok, akik tartoznak nekünk. De ugyanaz a lényege. És akkor az utolsó, és ne vigy minket a kísértésbe. Tehát Lukács nem teszi, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát Lukács csak egy mondatban beteszi azt a gondolatot. És ez fontos, ezt meg fogunk nézni mindjárt. Tehát rövid és tömör mondatokról van itt szó. Múlt héten, ahogy már mondtam, hogy az első 2 már láttunk, és most már szeretnénk folytatni a 3., 4. és 5. És szeretném azt is mondani, hogy a mai napon nem csak akarok tanítani az imádságról, hanem az a szándékom, hogy bátorítsam és biztassam mindannyiunkat, hogy merjünk imádkozni. És nem csak bátorítani, hogy hogyan tudunk ezt alkalmazni. Tehát a mi atyánk, amit Jézus adott nekünk, mint egy vázlat, hogy tudjunk imádkozni, hogyan tudjunk ezt használni a mindennapi életünkben. Hogyan lehet ezt alkalmazni a mi atyánkot gyakorlatilag az életünkben, azzal szerint befejezni. Tehát, múltkor felsoroltam elég sok oka, hogy miért nehéz imádkozni. Nagyon nehéz imádkozni, ha őszinte vagyunk. És most nem akarom folytatni azt a listát, hanem szeretném egy sztorival kezdeni, bátorítani mindannyiunkat. Tündivel kb. 2 év ezelőtt azt hiszem voltunk egy konferencián, és ez egy keresztény ilyen lelkészeknek, misszionárisok, világszerte összejöttünk. Sokan voltunk ebben a teremben, és Tündi és én leültünk egy nagyon kedves házaspár mellett, aki éppen Afrikából jöttek. Emlékszel, Tündi. És nagyon jó volt velük beszélni, nagyon-nagyon kedvesek és aranyosak voltak, és ők rákérdezték, és nálatok hogy néz ki az imádság? És akkor én rögtön mondtam, hát figyelj, nálunk az Isten tisztelet előtt mindig én 5-6-an szoktunk összejönni, nem mondtam a Rékának a nevét, de mindig szoktunk összejönni, és imádkozunk az Isten tiszteletét, és akkor hát az imádság az legfőképpen ilyen kis csoportban történik. És amikor ezt elmondtam nekik, ők kezdtek olyan aranyosan kicsit nevetni. És én nem értettem, hogy most miért nevetnek. És olyan kínos pillanat volt, olyan, mint amikor baráti társaságban vagy, és valaki elmond egy point, és te nem érted, és mindenki nevet, és... Ez sokszor történik velem a magyar nyelven, nem értem a point, és akkor én rá fogom kérdezni, hogy bocsánat, miért is nevettek most? Nem értem. És nagyon aranyosan, kedvesen elkezdtek mesélni, hogy néz ki az ima élet náluk Afrikában. És egész este mesélt róla, hogy néz ki az ima élet náluk. De az egyik dolog, ami rögtön elkezdett mondani, hogy hát figyelj, Robi, Tündi, nálunk péntek este abban a városban, amiben mi élünk, az összes templomok, az ajtók nyitva vannak. És rengetegen vannak a templomban. Egész péntek este együtt vagyunk, és dugig vannak a templomok. És mi egész este imádkozunk. És Tündi és én csak hallgattunk őket. Tényleg? És mesél, hogy hogy néz ki ezek a péntek estek, és fantasztikus lehet. De az is hozzátette, hogy, és amit tapasztalunk Afrikában, hogy már évek óta most egy ébredésben vagyunk. Ezreken, sok ezreken minden nap térnek meg Afrikában. Ez az, ami történik Afrikában. Tehát lehetséges az, hogy az oka, hogy miért nem igazán imádkozunk, az a kényelem és a jólét a nyugati országokban, Európában. Lehet, hogy ez az oka. Spurgeon szokta mondani, hogy amikor simák az utak, az utasok elalszanak. De amikor döcögös az út, akkor senki nem tud elaludni, mindenki fent van. És lehet, hogy Európában, Amerikában elég simák az utak. Tehát szeretnék menni az Úr elé, menjünk az Atyánk elé, és imádkozunk, és kérünk tőle, hogy ő bátorítson minket, és ő tanítson minket imádkozni. Hogy is néz ki az ima élet, hogy része váljon a mi mindennapi életünknek. Imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy lehet téged szólítani, mint a mi Atyánk. És közben tudhatjunk azt, hogy te vagy a teremtő ennek a világnak, az egyetlen teremtő. Te vagy a mindenható. Te vagy az, aki Szent Háromság Isten, Szent Isten vagy. Te vagy az, aki uralkodsz mindenek fölött. Te vagy az, aki, mint teremtő, uralkodsz mindenek fölött, de mégis hozzánk lehajolsz, és személyesen ismersz minket, ismered a mi nevünket. Törődsz velünk, fontosak vagyunk neked. És hívsz minket, hogy személyes kapcsolatban éljünk veled. Nagyon-nagyon kérlek, hogy taníts minket imádkozni. Taníts a Sarokkőd gyülekezetet imádkozni. És nagyon kérlek, hogy legyél velem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál, semmi kevesebbet és semmi többet. Hagy tudjam valahogy érthető módon ezekről beszélni. És én kérlek, hogy a Szent Lelkeden keresztül alkalmaztam ezt a mi életünkre, hogy tudjunk imádkozni, és fordulunk hozzá rendszeresen a mindennapi életünkben. Kérlek, hogy de szólj hozzánk. Légy velünk Krisztus nevében. Amen. Oké, hát akkor nézzük meg ezt a harmadik kérést, vagy a harmadik rész ennek a vázlatnak, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Tehát ez mit jelent? Jézus bátorít minket, hogy kérjünk Istentől minden, amire szükségünk van minden egyes napon. És legfőképpen a mindennapi ennivalónkat. Ugye nehéz ezt megérteni, ezt a kérést, mert hiszem, hogy kevés ember van, akit ismerünk, aki ezzel küzdenek, hogy honnan lesz az ennivaló a mai napnak, hogy éheznek. Akkor hogyan alkalmazunk ezt? Hát először, ugye, ez bátorít minket, hogy amikor az ebéd asztalnál ülünk, és van mit enni, akkor adjunk hálát Istennek, hogy köszönöm, Uram, hogy van mit enni, és imádkozunk azokért, akinek nincs enni való. És imádkozunk, és viszünk az ő szükségleteket az Isten elé. Ez a kérés emlékeztet minket, hogy imádkozunk a szegényekért, akit ismerünk, és mindenki, aki most nehéz időket él át. Ebben a járványban egyre több, aki munkanélkül is, lehet, hogy egyre többen ezzel küzdenek, hogy fogunk kifizetni a számlákat, hogy fogunk vásárolni az ennivalóért. Tehát nem csak imádkozunk, ha tudunk, akkor segítsünk őket. Isten szeretne segíteni azok, akik gondoskodnak, vagy akik rászorultak. rajtukon keresztül szeretne segíteni azokat, akik rászorulnak. Tehát ilyenek voltak az első keresztények Jeruzsálemben, amit olvasok az Apcsel könyvben. Sok mindent eladtak, és közösbe tettek, ugye, és kiosztották azoknak, akik nem volt semmiük. Istennek mindig fontos a szegények sorsa. És készen áll csodákat tenni rajtukon keresztül. George Müller nagyon hit ebben. Ő 1800-as években élt Bristol, Angliában, és komolyan vette ezt az imádságot, hogy az Isten gondoskodni fog rólunk, és ő az, aki adja a mindennapi ételünket. És a George Müller gondoskodott árvákról. Több száz árva egyszerre ezek az árva otthonokban. És ez akkor volt, mielőtt az állam gondoskodott az árvákról, vagy a hajléktalanokról. Ezek nem voltak ilyen hivatalos állami intézmények, és George Müller hitből tartotta ezeket föl. Le van írva az ő naplóban rengeteg csodálatos sztori, nap mint nap, ahogy az Isten gondoskodott róluk. György Miller soha nem kért pénz valakitől, hogy adományt adjanak, hanem mindig csak imádkozott. És minden egyes alkalom beírt az ő naplóban, amikor éheztünk és nem volt ennivaló, kértük az Istent, hogy adjon ennivalót, és az Isten csodákat tett, és meghallgatta az ő mindennapi kéréseket. Régebben Angliában és Amerikában minden árvaház és hajléktalanház keresztény kézben volt. És hitből tudtak ezeket fenntartani. Most nem ilyen a helyzet. Miért nem? Mi történt? Hát a szocialisták elvették az intézményeket a keresztényektől. De állami kézbe kerültek ezek az intézmények. Az állam szerette volna az Isten helyére lépni. Majd mi gondoskodunk az emberekről. Mint keresztények tudnunk kell, hogy Istennek nagyon fontos a szegény embernek a sorsa, és hív minket, mint gyülekezet, sarokkő gyülekezet, hogy végezzünk diakóniai munkát. Ha mi keresztények jól végezzünk a dolgot, akkor a mai kulturális marxisták nem lenne annyira népszerű a fiatalok közé. A mai fiatalok nagyon sokan szeretik ezek a marxista gondolkodásokat. Mert a marxisták próbálják lemásolni azt, amit az Isten csinál, hogy az Isten lehajol a szegényekhez, és felkarolja őket, és fontos neki. És az Isten erről ezt a munkát a gyülekezetekre bízta. Amikor kérünk a mindennapi kenyérünket Istentől, akkor valójában kenyérről szól, úgy, mint az Ószövetségben, amikor Isten adta naponta a mannát, vagy a kenyeret az ő népének 40 évig a pusztában. És ott az Isten ezt minden nap frissen adta, és ugye nem lehetett nekik másnap tartani. De azt is tudjunk, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, és Jézus a mindennapi mannára gondolt, de lelki értelemben. Tehát mit jelent, hogy Jézustól kapunk az élet kenyere minden nap? Végülis erre imádkozunk, nem csak a fizikális kenyere, hanem a lelki értelemben, a lelki kenyere. Tehát lehet, hogy nem vagyunk fizikálisan szegények, de lelki szegények vagyunk. És Jézus már előre mondta, hogy boldogok a lelki szegények, mert ők lesznek megelégítve. De hogy? Mi az, amire igazán van szükségünk minden nap? Tehát nézzük meg a Lukács evangélium szerint, hogy Jézus hogyan értelmezi ezt a kenyeret, amikor a mi atyánkról tanít. Tehát olvassuk ezt el, a Lukács evangéliumot, hogy Jézus befejezi a Lukács evangéliumot, befejezi a mi atyánkat a Lukács evangéliumban, és rögtön, majdnem levegővétel nélkül tovább tanít, hogy hogyan imádkozunk, és használ egy nagyon fura történetet. Nézzük meg ezt a nagyon fura történetet. Tehát a negyedik versben olvassunk, hogy Jézus befejezi itt a mi atyánkot, és rögtön bekezdi az ötödik versben, azután így szólt hozzájuk. Ki az, aki közöltek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret. Mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről, hagyjál békén, az ajtó már be van zárva, és velem együtt a gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja a tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek. Keresetek, és találtok. Zörgesetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojás kér, skorpiót ad neki? És most jön a vers, amit akarok mondani. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekétek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát Jézus rögtön a mi atyák után hozzáteszi ezt, hogy kérjetek a szent lélekért. És tanít minket, hogy hogy kell kérni ezen a nagyon fura történeten keresztül, hogy tolakodjatok, menjetek az Úrhoz, és zörgesetek, keresetek, kérjetek az atyától, és ő ezt megadja nektek. Jézus nagyon bátor, így búzdít a Lukács evangéliumban, hogy így kérjünk a szent lelket Istentől. Tehát Jézus erre bátorít, hogy nekünk szükségünk van minden nap a szent lélekre, úgy, mint a kenyerre. Csak ne felejtsük el, hogy minden teológiai igazság ilyen egy már, de még nem feszültségben van. És ez is, most ez mit jelent? A mi atyánk, imádság azoknak szól, aki azt tudják magukról, hogy ők már Isten gyermekük. Ugye Isten az én atyám, én vagyok az ő gyermeke. És azt is tudjunk, hogy Pál kifejtette Jézus tanítását, és segít nekünk megérteni, hogy amikor keresztényé váltunk, mi akkor már megkaptunk a szent lelket. Tehát, ha a szent lélek már bennünk lakozik, akkor Jézus miért tanít minket, hogy kérjünk minden nap szent lelket Istentől? Miért kell kérni, hogyha ez már megvan? Fölteszem ezt a kérdést. Tündi, miért mindig imádkozik egy parkolóhelyért, amikor megy vásárolni, ha Isten már előre tudja, hogy neki mire van szüksége? Az Isten szeretne, hogy mi élő kapcsolatban éljünk vele. És azért kérünk minden nap tőle, mert az tetszik az Istennek, amikor mi kérünk tőle, amikor mi bízunk benne minden egyes napon. Isten megadja nekünk, amire szükségünk van. De az Isten azt kéri tőlünk, hogy kérjünk tőle. Ő készen van adni, de kérjünk tőle minden nap. Éljünk kapcsolatban veled. Úr Jézus, szükségem van a szent lélekre. Ez olyan, mint amikor Jézus megkért Pétertől, hogy dob ki a hálót újra a vízbe. És Péter azt mondta Jézusnak, hogy Uram, egész este dolgoztunk, nem aludtunk semmit, fáradtok vagyunk, nem kaptunk semmit. De ha te mondod, akkor kidobjunk a hálót újra. És mi történt? Majdnem megszakadt a háló, olyan sok halt megfogtak. Szentlélek nélkül dolgozhatunk, amennyit csak akarunk. De nem ér semmit, ami munkánk. Egy hiába valóság. A mi erőnk nem ér semmit, ha az Isten nem küldi az ő szent lelket. Kérünk Istentől minden nap, hogy Uram, küldd a szent lelkedet, töltsd be minket a szent lélekkel. Most mit csinál a Szentlélek, amikor betölt minket? Hogyan tudjunk, hogy az Isten megválaszolta mi imádságunkra, hogy ő valójában elküldte a Szent Lelket? Tehát mi a Szentlélek gyümölcse az életünkben? Amikor a Szentlélek jön, az az első jel, hogy valóságra válik az evangélium. Valóságra válik, hogy Isten lett az én atyám, és én az ő gyermeke vagyok. Valóságra válik, hogy ő megváltott engem. Az én bűneimek el vannak törölve, meg vannak bocsájtva. Jézus betölt minket a Szentléleke, és valóságra válik, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És a Szentlélek a gyümölcse az, amit az, hogy ő ad nekünk minden, amire szükségünk van. Fizikális erőt, örömöt, szeretet, bölcsességet, bátorságot, a türelem, a nyugalom, a pihenés. Amikor a Szentlélek jön, ez maga az ébredés, amikor felébredünk, és látjuk az Úr Jézus Krisztus. Ez legyen a mi leggyakoribb imádságunk egymásért, hogy kérjünk a Szent Lelket, kérjük a Szent Lelket, hogy küldjen tüzet és világosságot. Adjon tüzet a családi tagomnak. Adjon világosságot és tüzet a presbitéreknek. Adjon tüzet és világosságot minden kis csoport vezetőnek, mert hiszünk, hogy minden munka egy hiába való a Szentlélek nélkül. Kérünk, hogy a Szentlélek jön, és hogy lássuk, hogy milyen csodálatos mennyei atyánk van, mennyire csodálatos a mi megváltunk. Tehát ebben a harmadik kérésben merjünk kérni Istentől minden fizikális és lelki szükségletünket a mindennapi életünkben. Akkor nézzük meg a negyediket, a következőt. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ez az egyetlen kérés, ami egy feltételez van kötődve, ugye? Jézusnak ez egy nagyon fontos ima kérés, mert itt a Máté evangéliumban Jézus rögtön hozzáteszi valamit, hanem kérünk a Szentléleket, hanem rögtön utána a 14. és a 15. vers, ahogyan befejezi a mi atyánkat a Máté evangéliumon, ezt mondja Jézus. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsájtatok meg az embereknek, atyátok sem bocsájtja meg a ti vétkeiteket. Tehát, itt a Máté evangéliumon Jézus ezt hangsúlyozza. Többször mondja, mennyire fontos bocsánatot kérni Istentől, és hogy bocsássuk másoknak, akik bűnkövetnek ellenünk. Tehát végülis mi a lényege itt? Jézus szeretne ezek a mondatokkal óvni minket két szélsőséges gondolattól. Mi az első? Az első szélsőséges gondolat az, hogy mindig a bűnénkkel jövünk az Isten elé. Mindig bűnbánatot tartunk. A sorrend itt nagyon-nagyon fontos. Ez a rész, a miatyák, ez a negyedik helyen van. Majdnem az utolsó, majdnem a legvégén van ennek az imádságnak, hogy akkor hozzunk el a mi bűnénket a legvégén. A kereszténység nem bűncentrikus, a kereszténység az kegyelemcentrikus. Tehát ne csak a bűnénket állandóan vigyünk az Isten elé. Vannak, akinek a bűnei úgy leterheli őket, hogy semmi örömük nincs. Állandóan lelkiismert fúdalás van az életüknek, nekük. Hogy az Isten haragszik rám. Jézus szeretne óvni minket. Azért tette ezt a negyedik helyen, hogy ne legyen az első, hogy mi a bűnbánattal jövünk Isten elé. A másik véglet, amitől szeretne óvni minket, az pontosan az ellentét annak. Az, hogy rosszul alkalmazunk azt a korrekt, vagy helyes teológiai igazságát, hogy mivel Isten ugye minden bűnömet már hitáltal megbocsájtott, és Krisztus igazságával már megpecsételt engem, ami igaz, akkor logikusan, akkor többet nem kell bocsánatot kérni Istentől, ami nem igaz. Jézus szeretne megvédeni minket ettől a farizeus mentalitástól. Tünnivel ismertünk egy teológus régebben, sőt, vele laktunk, aki nagyon jól tudta, hogy Krisztus igaznak nyilvánította őt. Ő nagyon jól kente vágta az evangéliumot, de nagyon önigazolt valaki volt, és nagyon nehéz volt vele élni, lakni. Nem látta az ő bűnét. Akkor hogyan kellene értelmezni és használni ezt az ima kérést? Ne felejtsük el, hogy Isten nem csak egy bíró, aki valójában már igaznak nyilvánított minket, és minden adósságunkat már eltörölte hitáltal. Ez is nem csak egy bíró, ő a mi atyánk, aki személyes kapcsolatban akar élni velünk. És amikor bűnt követünk ellene, azt jelenti, hogy mi megbántottunk az atyánkat. És az atyánk szeretné, hogy mi ezt elrendezzük vele. Akkor hogyan rendezünk el a bűneinket az atyánkkal rendszeresen? Hogy csináljunk ezt? Hát az 1. János 1.9, itt olvasunk, hogy ha megvalljunk a bűneinket, hű és igaz ő, és megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Tehát Isten arra hív minket, hogy először megköszönjünk, hogy valójában többé nem haragszik. És már megbocsátott nekünk, és türelmes, és irgalmas velünk, és igaznak nyilvánított. És pontosan emiatt, mivel az atyánk így bánik velünk, pontosan emiatt szeretnék bocsánatot kérni tőle, hogy vétkeztem az én atyám ellen, aki így szeret engem, aki így bánik velem. A Róma 2.4, egy gyönyörű szép vers, a végén segít minket, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz. Az igazi bűnbánat az, hogy az Isten jósága, mert ez Isten ennyire jó hozzám, így szeret engem, úgy bánik velem, mint az ő gyermeke. Ez a bűnbánatnak a motiváció, hogy én vissza akarok menni az én atyámhoz, akit én bántottam, és megvallom az én bűnémet neki. Tehát, ha nem látjuk a bűneinket, nem szoktunk megvallani a bűneinket Istennek, és nem tudunk másoknak megbocsájtani, ha ez igaz rólunk, ugye, akkor ne csapjunk be magunkat. És lehet, hogy az evangélium csak egy tudás. Ismerjük az evangéliumot, de az evangélium nem valójában lakozik a mi szívünkben. Ez a lényege ennek a kérésnek, a mi atyánknak. Ha valaki tudja az evangéliumot a fejével, Isten eltörölte az én adósságomat, de nem gyakorolja a bűnbánatot, és nem tud másoknak megbocsájtani, Jézus óv minket, hogy akkor lehet, hogy az evangélium nem lakozik a szívedben. És Jézus szeretne segíteni minket, hogy ne legyünk vakok a mi bűnénkre. Máshol Pál ugye így következetesen beszél a megbocsájtásról. Az Efézus 4.32, Pál így írja le: viszont legyetek egymáshoz jóságosok, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek Krisztusban. Tehát ahogy Krisztus már megbocsájtott, mi ezt továbbadjunk és megbocsátjunk másokat. Másképpen, ha az Isten már megbocsájtott nekünk mondjuk 100 milliárd forintot, és eltörölte minden adósságomat, és ezen átéltem, ezt megtapasztaltam, akkor ugyanúgy bánjuk másokkal, de a Biblia bíztat minket, hogy a mások az adósság felénk az jóval kevesebb, mint a mi adósságunk Isten felé. Sőt, az 10 000 forint mondjuk a 100 milliárdhoz képes. Tehát a negyedik rész ennek az imavázlatnak az, hogy vihetünk Isten elé az összes bűnénket, gyakoroljunk a bűnbánatot, és írjuk le azok a nehéz kapcsolatok, ami az életünkben van. Azok az emberek, akik megbántották esetleg. És ezeket soroljunk fel Istennek, és ezeket ne engedjünk, hogy a keserűség újra és újra feljöjjön, hogy merjük megbocsájtani őket. Hát ez volt a negyedik pont ennek a miattyánk vázadnak. Most nézzünk meg az ötödiket. Nem csak szegények vagyunk, és nem csak rengeteg bűn van a kapcsolatunkban, hanem sok a szenvedés és sok a gonoszság, ami körülvesz minket. Tehát emiatt az ötödik és utolsó pont ennek az imádság vázadnak, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És ez a legfurább pont az imádságnak. Mit jelent? Elsősorban miért kell kérni Istentől, hogy ne kísértsen minket? Isten kísért minket? Nem tudom, szoktál így imádkozni? Uram, ne kísérts meg engem! Ne vezess engem kísértésbe! Ezt nem tudom, hogy én ezt imádkoztam valamikor az életemben. De miért kell kérni Istentől, hogy szabadítson fel minket a gonosztól, hogy nem vagyunk mi szabadok már? Miért kell kérni, hogy a sátán uralkodjon fölöttünk? Most hogy kell ezeket érteni? A gonoszság, vagy a gonosz és a kísértés két téma, a Mátében két téma, de ez a két dolog szétválaszthatatlan egymástól. Jó? Két különböző téma ez, nem egy dolog, de mégis szétválaszthatatlan egymástól. Nézzük ezt meg. Ez az utolsó kérés azért furán hangzik, mert Jézus olyan képet fest az életre, mintha Isten az, aki vezet, vagy kormányozna a mi életünket, és ide-oda vezet minket, és ugyanakkor sátán az, aki uralkodik mindenek fölött, mint egy börtönőr, és kérnünk kell Istentől, hogy ne legyünk rabszolgák sátánnak. Magyarul ebben a kérésben nagyon kicsinek láthatok magunkat. Folyik egy harc a világban Isten és sátán között, és mi csak kicsi emberek vagyunk ebben a harcban. Tehát Isten visz minket kísértésben. Ha jól tudom, a mostani pápa próbálja valahogy megváltoztatni ezt az ima kérést a mi atyánkban, mert ő nem hisz abban, hogy az Isten minket kísértésben visz. Ő hivatkozik a Jakab leveléről, az első fejezetben, olvassunk a 13. a 14. vers. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem. Mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonoszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Isten tényleg nem visz kísértésbe, de Isten próbára tesz minket. Az Ószövetségben arra olvasunk, hogy Isten próbára tette az ő népét 40 évig a pusztában. És itt van egy fontos párhuzam. Sátán volt az, aki megkísérte Jézust 40 napig a pusztában. Tehát a Biblia használ egy párhuzam ezzel a két fogalommal. Tehát Isten vezet, és próbára teszi az ő népét. Most ez mit jelent? Hogy néz ki ez? Másik Mózes 17-ben azt olvassunk, hogy ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütötték Refidemben, de nem volt ivóvíz a népnek. Tehát itt ezen a versen azt látjuk, hogy Isten valójában vezette az ő népét, tűzoszloppól este, ugye, felhő napközben, és olyan helyre vitte őket, ahol nem volt ivó vízük. Tábort ütötték Refidem Isten parancsa szerint. Isten oda vezet, ott üsettek tábort le. Ott. Mi volt a baj itt? Ugye? Nem volt ivó vízük. Három napig nem volt ivó vízük. Három nap a pusztában víz nélkül az nagyon-nagyon komoly lehetett. És mi történt ott, amikor az Isten ezt a nagy próbát adta az ő népének? Az Isten népe átment a próbán? Nem, ők megkeményítették a szívüket. Haragudtak Istenre. Akkor miről szól ez az imádság? ne vidd minket a kísértésbe. Ha az Isten próbára tesz minket, akkor mit is imádkozunk az Isten? Mit kérünk tőle? Amikor ezt imádkozunk, akkor valójában azt kérünk Istentől, hogy amikor próbára teszel a mi hitünket, és amikor fegyelmezel minket, és nehézségben vagyunk, akkor kérünk, hogy legyél kegyelmes velünk. Segíts nekünk, hogy tudjunk bízni benned ebben a próbában. Tehát ezzel az ima kéréssel imádkozhatunk mindenkiért, aki éppen szenved, vagy nehéz körülmények között van. Ha esetleg valaki most elveszítette a munkahelyét a járvány miatt. A Máté ezen a héten elveszítette a munkahelyét. Hogy imádkozzunk Mátéért, a Győri családért. Vagy a Hoszkiánszki családért. Elveszítették a múlt héten Pétert, a Gabinak a férje. Imádkozhatunk Gabiért, imádkozhatunk a gyerekekért, hogy ebben a nagy próbában tudjanak bízni Istenben. Hogy ne keményítsék meg a szívüket, hogy tudjanak, hogy a szívük puha maradjon, hogy tudjanak bízni az ő mennyei atyákban. Tehát Jézus ezzel a rövid és tömör mondattal szétválasztja, amikor Isten próbára teszi a mi hitünket, és amikor Sátán próbál minket elpusztítani. Két különböző dolog, de egybe kell, hogy lássunk. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy Sátán csak azt a kárt tud okozni az életünkben, amit Isten megenged. Isten az, aki áll minden szenvedés mögött, de Sátán a végrehajtó. Például Jobb a Bibliában. A Jobb esete, Jobb története. Isten az, aki megengedte, hogy Sátán kárt okozon Jobb életében, de Jobb hogyan imádkozott, emlékeztek? Az Úr adta, és az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Az Isten elvett minden Jobbtól? Nem, az Isten semmit nem vette el Jobbtól. Akkor Jobb miért így imádkozott, hogy az Úr vette el, az Úr adta, és az Úr vette el? Akkor Jobb miért imádkozott így? Mert Jobb nem tudott arról a beszélgetésről, ami történt Isten és Sátán között. Az Isten megengedte, hogy Sátán az, aki tönkretegye Jobbnak az életét. Isten megengedte, Isten ott volt. Tehát Sátán, hogy imádkozunk, hogy ilyenkor, amikor valaki egy próbában van, hogy erős maradjon az ő hite, hogy ne keményítse meg a szívét Isten iránt, hogy ne hibáztatja az Isten, ne haragudjon Istenre. Isten próbára teszi a mi hitünket. Isten célja van minden szenvedéssel, minden nehézséggel. Felkészülve a prédikációra, olvastam egy levelet, amit Luther Márton írt a mi atyánkról, az ő fodrásznak. És azért írt ezt a levelet neki, hogy segítsen neki imádkozni. Jó szót használom? Fodrász, vagy borbé, vagy hogy mondják ezt? Biztos, hogy férfi ez ment. És Luther Márton nagyon tisztelem, de a fiúság teológia az tőle van, de azt kell, hogy mondjam, nem tetszett, amit ő írt ebben a levélben a mi atyánkról az ő fodrásznak. Miért nem tetszett? Azért, mert az egész úgy tűnt, hogy Luther úgy imádkozott a mi atyánkot, mintha egy háborúban harcolt. Úgy írta le, mint egy katonatiszt. Nagyon keményező magyarázata a mi atyánkra. Nagyon harcias nyelvezetet használt. És utána arra kezdtem gondolkodni, hogy lehet, hogy neki igaza van. Lehet, hogy én tévedek. Lehet, hogy az egész életünk sokkal jobban hasonlít egy harcról, egy háborúról, mint ahogy én szoktam gondolni róla. És lehet, hogy ami történik most a világban ezzel a járvánnyal, hogy egy nagyon sötét harcban vagyunk, ami körülvesz minket, és ez a járvány sok mindent kit elpusztít. Hiszem, hogy Isten hív minket ebben a koronavírusos szezonban, hogy merjünk imádkozni sokat egymásért. De hogyan? És ezzel szeretnénk befejezni. Hogyan? Hogyan tudjunk használni a mi atyánkat, hogy segítsen a mindennapi ima életünkben? Gyakorlatilag hogyan tudunk használni ezt a gyönyörű, szép, lenyűgöző, rövid, tömör vázlatot, amit Jézus adott nekünk? Én két dolgot szeretnék javasolni, és ezzel befejezem. Az első az, hogy használjunk úgy a mi atyánkat, hogy mondjuk újra és újra ezt a rövid, tömör vázlatot. Én nagyon szeretek kutyát sétáltani, és elmondani a mi atyánkat sokat, az angol és magyarban. És amit csak jut az eszembe, amikor közben mondom, akkor megállom és imádkozok valakiért, akinek az arca előttem van most. Vagy a gyülekezetért, vagy valami, ami zajlik az életemben, vagy a családomért. Elmondom a mi atyánkat, és amikor valamit megragadja a figyelmet, akkor megállok, és akkor imádkozok. Nem vagyok olyan, mint Luther Márton. Megkérdezték Luther Mártontól, hogy néz ki az ime életed, és azt mondta, hogy hát igyekszem egy órát imádkozni naponta, de amikor nagyon sűrű napom, akkor két órát imádkozok. Na most miért mondom ezt? Minden lelkész nagyon jól tudja, hogy nagyon könnyű lehet lelkiismert furdalást gerjeszteni az emberekben, amikor az ember beszél az imádságról, ugye? Mert mindenki tudja, hogy mindig lehet többet imádkozni. Pál azt mondta, hogy szüntelenül imádkozzatok. Soha nem tudunk eleget imádkozni. De nem az a célom, hogy gerjesztem a lelkiismert furdalást valakiben, hanem hogy bátorítani. Bátorítani, bíztatni, hogy az Isten hív minket, hogy imádkozzunk, használjuk a mi atyánkot, és használjuk ezt a mi ima életünkben. És most szeretnénk valamit csinálni, amit nem szeretem csinálni, de mégis ez vállalom előttetek, az, hogy nem szeretek valamit osztani veletek, ami még nem igaz az én életemben, amit én még nem tapasztaltam. De több héten már gondolkozok ezen, hogy lehetne ezt gyakorlatilag használni a mi mindennapi életünkben. És csináltam magamnak, és fogom kérni tőletek, hogy kérdezzetek, hogy megy 6 hónap múlva, 1 év múlva. Hogy csináltam magamnak egy ima füzetet, és 5 napra osztottam, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, és az 5 része mi atyánknak beosztottam egyet minden napnak. Hétfőn le van írva, hogy milyen a teremtő Isten, a mi atyánk is. Le van írva, mint puskázás, hogy mondják egy puska, vázlat, hogy milyen az Istennek a karaktere, hogy ő teremtő. És milyen az evangélium, hogy emlékeztessem magamat az evangélium ígéretekről, mert mi hétfő az a nap arra szól, hogy én imádjam az Istent, ugye? Az a nap, amikor szükségünk van egy Kopernikus forradalom az életünkben. Ugye nem a nap megy a föld körül, hanem a föld megy a nap körül. És mi úgy vagyunk beállítva, azt gondoljuk, hogy az egész világ körülöttem forog. És szükségünk van ráállni, hogy nem, ez az életem nem rólam szól, hanem Isten a középpontban van ennek a világnak. És jó dolog őt imádni. Az Istennek nincs erre szükség, de nekem van erre szükségem, hogy imádjam őt, és akkor a bálványok lepörögnek rólunk. Tehát az első nap, hétfő, emlékezzünk a mi megváltónkról, a mi atyánkról, hogy ő kicsoda. És kedd, jöjjön el a de országod, legyen meg a de akaratod. Itt a földön, mint a mennyben, és itt imádkozhatunk ébredésért, a misszióért, hogy azok az emberek, akik nem keresztények, írjunk le az ő nevüket, és imádkozunk értük, hogy megtérjenek. És imádkozhatok a gyülekezetünkért, hogy egy gyülekezet plantáljon több gyülekezetet, és imádkozhatunk a presbiterekért, és a kis csoport vezetőkért, minden, ami a gyülekezetre vonalkozik. De mi nem vagyunk dualisták, és csak a lelki dolgokra imádkozunk, hanem az egész társadalom. Jézus akar uralkodni az egész társadalom fölött. És a múlt héten erről beszéltük, mennyire fontos, hogy imádkozunk a politikusokért, vagy a járvány ellen, vagy hogy igazságos legyen a dolgok a társadalomban. Tehát itt lehet írni a társadalmi dolgokat, vagy a Istennek az országnak a dolgát. Vagy szerdán a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És itt imádkozhatunk egymásért, hogy az Isten töltse be a presbitéreket a Szentlélekkel. Vagy az Isten töltse be a családi tagomat a Szentlélekkel. Ez az én leggyakoribb imádságom másoknak. Hogy a Szentlélek mutassa meg neki, hogy valóságra váljon az evangéliumot az életében. Csütörtök, bocsáss meg a mi védkeinket, ahogy megbocsájtuk másnak a bűneit. Hogy itt írjunk le, itt van egy puska, 10 kedvenc bűneim. Bűn, ami bennem van, hogy ne legyek vak, hogy lássak magamat, lássam a büszkeség, a lustaság, a hitetlenségemet, az önzés, a szeretetlenség, a kemény szívem, az ítélkezés mások felé. Hogy mennyire vak tudok lenni az én bűneimre, hogy önigazó tudok lenni, hogy báványimádó tudok lenni. Írjuk ezeket le, és amikor látjuk, hogy wow, az én adósságom nagyon nagy az Isten felé, akkor könnyű lesz elengedni másoknak a bűnét. Erről szóljon a csütörtöki ima alkalmunk. És írjunk le azokat az emberek, akik megbántották az évek során, hogy újra és újra tudunk elengedni az ő adósságunkat. És akkor pénteken ez utolsó, hogy nevezess minket kísértésben, hanem szabadíts meg a gonosztól, hogy emlékeztessük magunkat, hogy egy lelki háborúban vagyunk, és vannak emberek, akik szenvednek körülöttünk, és imádkozunk azokért, akik az ő hitük próbára vannak téve. Tehát így imádkozhatok minden, ami fontos Istennek, és nem csak magunknak. Most ennek van egy hátránya, ugye, hogy valahogy az én kapcsolatom Istennel most rendszerezve van. Nem erről szól, ez egy veszély, vigyázzunk el. De az Isten hív minket, hogy imádkozzunk. Én remélem, hogy én valahogy tudom rendszerezni ezek az imakéréseket, amit szoktam imádkozni, amikor kutyát sétáltatok, vagy mit tudom én, amikor letérdelek a belső szobában. De hogy legyen egy füzet, és remélem, hogy 5 vagy 10 év múlva ez tele lesz, ima kérések, amit az Isten válaszolt, hogy visszanézhetünk éveken keresztül, hogy itt épült fel, vagy itt plantáltunk a másik gyülekezetet. Tehát Isten bátorítson és biztosan mindannyiunkat, hogy alkalmazunk a mi atyánk vázlatot a mi életünkben, hogy merjünk az atyánkhoz fordulni és imádkozni. És most menjünk az atyánk elé és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy ilyen gyönyörű, szép, rövid és tömör vázlatot adtál nekünk, és hogy tanítottál nekünk imádkozni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy hívsz minket, hogy ezek az imádságok, amit neked tetszik, és bízhatunk abban, hogy te vagy az, aki bátorítsz minket, hogy ezeket merjünk kérni tőle. És köszönjük, hogy ezt a bátorságot adsz nekünk, hogy merjük nagyon nagy dolgokat kérni tőled, hiszünk, hogy ez a te akaratod. És nagyon kérlek, hogy búzíts minket, bátoríts minket, hogy egy kicsit tudjunk hasonlítani az afrikaiakra, hogy valahogy tudjunk egymásért imádkozni, egymásnak a terhét hordozni imádságban, hogy emlékezzünk a szegényekre, hogy emlékezzük azokra, akik nehézségben vannak. Úr Jézus Krisztus, hagyj tudjuk imádkozni azokért, akik megbántották minket. Hogy tudjunk rendszeresen megvallani a bűneinket, tudjunk rendszeresen imádni téged, rendszeresen imádkozni a politikusokért a társadalomban, hogy az Isten félelemből végzik a dolgokat. Taníts meg minket imádkozni egymásért, a gyülekezetünkért, plántálhassuk sok gyülekezetet Budapesten. Hiszünk, imádság nélküled, a Szent Lelked nélkül egy nagy hiába való ez az egész. ha te nem munkálkodsz, és köszönöm, hogy kérhetünk tőled, hogy csodálatosan munkálkodjál a mi mindennapi életünkben, hogy csodálatosan munkálkodjál a mi gyülekezetünkben, a mi családunkban. És Úr Jézus Krisztus, szeretnék a mai napon eléd hozni a Hoszkiánszki családot. És köszönjük, hogy ott voltál ott a temetésen pénteken, és megvigasztaltad őket. És kérünk, hogy maradjál a Hoszkiánszki családdal, maradjál Gabival, a gyerekekkel, akik nagyon nehezen viselik ezt az egészet. Én nagyon kérek, hogy ebben a nagy próbában, hogy ők tudjanak közeledni hozzád. Ne engedj, hogy az ő szívük keményé váljon, hogy ne hibáztasson téged, vagy harugudjanak rád. Hiszünk, egy bűnben esett gonosz világban élünk. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy segítsd Gabit és a gyerekeket, hogy egész lényükkel tudjanak közeledni hozzád, és bízni benned, és úgy látni téged, mint az ő szerető atyánk. Kérlek, áld meg őket a szent lelkeddel, tölts be őket a szent lelkeddel a mai napon is, hogy tudjanak megerősödni az ő hitükben, hogy tudjanak közeledni hozzád. És Úr Jézus, kérünk ezt minden kis csoportért a mi gyülekezetünkben, hogy ezek igazi közösségek legyenek. Kérünk, hogy áld meg ezek a találkozásokat a Zoom-on keresztül, hogy mégiscsak tudunk egymásnak a szívéhez szólni, egymást bátorítani. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy mindenki tudjon bekapcsolódni, és senki nem maradjon magányos otthon. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy mindenkiért, aki elkapta ezt a vírust, hogy tudjanak felépülni. Kérünk, hogy vigyázz ránk, óvd meg minket a gonoszságtól. Hiszünk, hogy hívsz minket, hogy merjünk kérni gyógyulást tőled. Hiszünk, olvasunk erről mindenhol a Bibliában, hogy te meggyógyítottad az embereket. És kérünk most is, hogy véd Magyarországot, véd a népedet. Ne engedj, hogy a gonosz több pusztulás végezzen ebben az országban. Kérünk, hogy add bölcsességet a vezetőknek, amikor hoznak döntést, hogy mit csinálják, hogy fog kinézni a jövőt. Add nekik bátorságot és bölcsességet. Köszönöm, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Köszönöm, hogy a mi életünk a kezedben van. Köszönöm, hogy kérhetünk, hogy valójában vigyázz ránk, viselje a gondot rólunk, és tarts távol tőlünk sátán és minden gonoszságot. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.